Tudod semmit. De ő misztikus lény, egy apostol, csak nem szent. Egy furcsa lélek tartozik az egyház községébe, aki botrányt okoz viselkedésével. Olykor a templomba rohan, mint a legbuzgóbb hívő, olykor meg botrányos helyzetet teremt Szentfiersban. Ne vágjon ilyen képet, Métájé! Egymás közt vagyunk férfiak. A magas lélektan eszközeivel dolgozunk most, ha úgy tetszik. A plébános úrnak oly lángoló a hite, hogy bizonyos szélsőségekre indíthatja. Emlékezzenek csak, nem égették-e meg hajdan a bűnösöket, hogy lelkük megtisztuljon? Anyám a misén vesz részt, az imént áldozott. Kegyelmi állapotban van, de hamarosan bűnbe esik újra, és megint csak botrány tárgyát képezi, ha meghalna ott ültőhelyében, a padján, tiszta lélekkel. De, kezdte a pap, nagy könnyekkel a szemében, és az asztalba kapaszkodott, hogy megőrizze nyugalmát. Kérem, plébános úr, most pszichologizálunk. Beszeretném bizonyítani magának, hogy a legpuritánabb személy is vetemethet kegyetlen erőszakosságra. Ha a doktor személyre térünk át, már nagyobb zavart érzek. Ő nem szent. És mentségére szól, hogy még csak nem is tudós ember, mert ez esetben ő is becsúsztathatta volna azt a papírszeletet a misekönyvbe, hogy kipróbálja egy beteg szív ellenálló erejét. A világ csörgése annyira elhalkult, hogy csak nem csend ülte meg a termet, és a tekintetek mereven, nyugtalanul, sőt, zavarosan szegeződtek egymásra. Csupán a komornyik törölgette csöndben a poharakat egy ütemmérő készülék szabályosságával. Gyászosan festenek, uraim! Hát még intelligens emberek közt sem lehet bizonyos témákat érinteni. Tálalja a következő fogást, Albert. Nos, nem foglalkozunk most a doktorral, nem tekintjük sem tudósnak, sem pedig kutatónak. A középszerűsége mentesíti őt. Kurta nevetést hallatott, és az idős Gotyé felé fordult. Magán a sor. Bonyolultabb eset. Vagy az egyik, vagy a másik lehetőséget választjuk, ugye? Két eshetőséggel számolhatunk. Elsőnek, hogy maga mintaintéző, vethetetlen férfiú, aki gazdáinak és a kastélynak szenteli egész életét, amely születésekor is már régi kastély volt. Nem, benne született ugyan, de ez nem számít. Ez esetben viszont a maga helyzete nem olyan tiszta. A Szentfiars családnak egyetlen fiú örököse van, és a vagyon apránként elúszik az örökös orra előtt. A grófné esztelenül él, nem volna-e itt az ideje megmenteni a vagyon roncsait? Ez nemes cselekedetnek számít, Walter Scott leírásaiban, és a maga helyzete a plébános uréhoz hasonló, de az ellenkezője. Fennállhat, maga nem az a minta intéző, aki a kastély árnyékában született. Maga egy utolsó alak, aki évek óta kihasználja gazdájának gyengeségét, és visszaél vele. Az eladása szánt tanyákat maga vásárolja meg suba alatt. Maga terheli meg jelzálogokkal is, ne haragudjon, Gotyé. Olyan a plébános megharagudott, ugye ő sem? De még nem fejeztük be, jóformán maga a kastély igazi tulajdonosa. Gróf úr, hát nincs érzék a játékhoz. Ha mondom, hogy csak játszunk, azt játszuk, ha úgy tetszik, hogy mindnyájan rendőrfelügyelők vagyunk, akárcsak a szomszédja. Elérkezik a pillanat, amikor a grófné már nem bírja tovább, amikor mindenét el akarja adni, és amikor rájön, hogy maga kihasználta a helyzetet. Vajon nem tennie jobban a grófné, ha szép csendesen lehújná a szemét, amit ráadásul a nyomortól is megóvja? És most a komornikhoz fordult, árnyék az árnyékban, hófehér kezű démon. Albert, hozza ide apám revolverét, ha ugyan még megvan. Töltött magának és két szomszédjának az italból, és megrélek nyújtott az üveget. Lenne szíves maga is töltögetni? Most értünk körülbelül a játék feléhez, de várjuk meg Albertet. Maga nem iszik, Métájé úr? Egy folytott hangú köszönöm hallatszott, és maga ügyvéd úr? Az ügyvéd teli szájjal, nehezen forgó nyelve válaszolt. Köszönöm, van mindenem, ami csak kell, de ide hallgasson. Tudja-e, hogy nagyszerű főügyész helyettes lenne magából? Egyedül ő nevetett. Egyedül ő evett szemérmetlen étvágyal, hajtotta fel egyik poharat a másik után, hol a bordóiból, hol a burgundiból, anélkül, hogy különbséget tudott volna már tenni köztük. A karcsú templom toronyban 10 ütött az óra. Albert egy nagy forgópisztolyt nyújtott a gróf felé, ő meg ellenőrizte, hogy töltve van-e. Kitűnő. Leteszem ide, ennek a kerek asztalnak a közepére. Láthatják, uraim, hogy mindenkitől egyforma távolságra van. 3 esetet vizsgáltunk meg. Most 3 másikat veszünk szemügyre. Elsőnek engedjenek meg egy jóslatot. És hogy ne térjünk el a hagyománytól, és Walter Scott szellemében járjunk el, bejelentem maguknak, hogy anyám gyilkosa még éjfél előtt meghal. Megré éles pillantást vetett rá az asztalon át, és látta, hogy úgy csillog szemfiár szeme, mint a részeg volna. Ebben a pillanatban egy láb ért újra az övéhez. Most pedig folytatom. De egyenek a salátából is. Bal oldali szomszédjára térek át, főfelügyelő úr, Emil Gotyéra. Komoly, dolgos fiú, aki az iskolai jutalomosztáskor használ kifejezés a maga erejéből, és makacs erőfeszítéssel emelkedett fel. Vajon képes lehetette rá, hogy megöljön valakit? Egyik feltevés. Apja érdekeiért dolgozik, teljes egyetértésben vele. Minden nap Mulemba megy. Ő ismeri legjobban a család anyagi helyzetét. Mi sem könnyebb számára, mint találkozni egy nyomdásszal, vagy egy nyomdai munkással. Menjünk tovább. Második feltevés. Bocsásson meg, Métájé, hogy elmondom, ha még nem tudná, volt magának egy riválisa. Emil Gotyé nem valami szép fiú, de azért mégis ő látta el egyszer azt a feladatot, amit maga látott el később annyi tapintattal. Már néhány éve ennek olyan táplálta magában bizonyos reményeket? Vagy meg tudta lágyítani azóta anyám túlontúl érzékeny szívét? Annyi bizonyos, hogy ő volt hivatalos védence, hogy minden törekvése lehetővé vált. Aztán felbukkant maga Métájé, és győzött. Meg kell ölni a grófnét, és magára terelni a gyanút. Megré rosszul érezte magát a bőrében. Utálatos volt az egész helyzet, kész szentségtörés. Szentfiász valami részeg hévvel beszélt, és a többiek azon töprengtek, vajon tartsanak-e ki végig, maradjanak-e, szenvedjék-e el azt a jelenetet, vagy keljenek fel, és távozzanak. Amint látják, a képzelet szárnyán lebegünk, persze, ne feledjék el, hogy maga a grófné se lenne képes odafent megoldani számunkra titoknyitját, ha beszélni tudna. A gyilkos egyes egyedül ismeri bűnét, egyen Emil Gotyé, és főként ne hagyja el magát, mint az apja, akit már-már rosszul létkörnyékez, Albert. Nyilván akad még néhány üveg bor egy rekeszben. Magán a sor fiatalember, és mosolyogva Métájéhoz fordult, aki megkönnyebbülten állt fel. Uram, az ügyvédem, jöjjön már le az ördögbe is, és ne akarja elhitetni velünk, hogy a maga korában nem érti a tréfát. Megré merő nézte a grófot, és látta, hogy homlokán kövér veríték cseppek gyöngyöznek. Senkit sem keresünk, aki jobb lenne, mint mi vagyunk. Hát nem igaz? No, rendben. Látom, hogy kezd már megérteni. Vegyen a gyümölcsből. Kitűnően segíti az emésztést. Tűrhetetlen meleg volt, és Megré azon tűnődött, vajon ki oldhatta el a villanyokat, mert csak az asztali gyertyák égtek. Ha maga esette, olyan egyszerű, hogy szinte érdektelenné válik. Maga nem holmi tréfás szerepet játszik, és nem is játszhatja sokáig. Nos, a maga neve szerepel a végrendeletben. Ez a végrendelet minden percben változhatott. A hirtelen bekövetkezett halál azonban megpecsételte a dolgot, maga újra szabad, learadhatja áldozatkészségének gyümölcseit, és elvesz egy fiatal lányt, akit már kiszemelt magának a pátriájában. Bocsánat! Szólt közben az ügyvéd olyan nevetségesen, hogy Megré képtelen volt visszafojtani mosolyát. Fogja be a bagólesőjét, igyon! Szentfiarsz ellentmondás nem tűrő hangon vágtesz oda. Részeg volt, már semmi kétség nem fért hozzá, a részeg emberek sajátos ékes szólásával beszélt, melyben a nyerseség a finomsággal, a könnyed kifejezés az elnyelt szavakkal keveredik. Most már csak én vagyok hátra. Albertet hívta. Ide figyeljen, öregem, menjen fel az emeletre, Siralmas lehet ott anyámnak egyedül. Megré látta, hogy a szolga kérdő pillantást vett az idős Gotyéra, aki beleegyezően hunyorgott. Várjon! Előbb rakja ki ide az asztalra a palackokat, a viszkit is. Azt hiszem, senki sem törődik az etikettel. Órájára pillantott. 11:10. Annyit beszélek, hogy nem is hallottam a harangjait, plébános úr. És mire a komornyik odább tolt a kis a revolvert, amikor letette a viszkis üvegeket, a gróf megjegyezte. Vigyázat, Albert! Egyelő távolságban kell maradnia mindenkitől. Megvárta, míg becsukodik mögött az ajtó. Nos igen, mondta végül. Már csak én vagyok hátra, semmi újat nem mondok, vele kijelentem, hogy soha semmi jót nem tettem, kivéve talán apám életében. Nem mivel örökre lehunyt a szemét, amikor még csak 17 éves voltam. Rejtőre kerültem. Ezt mindenki tudja. A kis heti lapok csak nem nyíltan beszélnek róla. Fedezetlen csekkek. Hányszor csak tudom, megpumpolom anyámat. Azt találom ki, hogy megbetegedtem Berlinben, mert így néhány ezer frankhoz juthatok. Nézzék csak, kicsiben ez ugyanaz, mint a misekönyv esett. Nos, mi történik? A nekem járó pénzt aféle kis sejjen fiúcskák költik el, mint Mitályé úr. Bocsásson meg, öregem. Még mindig a magas lélektan régióiban járunk. Csak hamar kiürül a buksza. Akkor telefonálok anyámnak, mert egy fedezetlen csekk börtönnel fenyeget. Ő nem hajlandó pénzt küldeni. Ez tanúkkal is igazolható. Ha így folytatódik, néhány hét múlva nem marad sem az örökségemből. Két feltevés adódik, mint Émile Gautier esetében. Az első. Soha Maigret nem érezte magát ilyen kényelmetlenül hivatásos teljesítése közben. És alig, ha nem, első ízben érezte ennyire tisztán, hogy nincs a helyzet magaslatán. Az események túlnőnek rajta. Noha már úgy vélte, világosság gyúlt benne, a következő percben már újra kérdésessé tett minden Sam Fiarce egyetlen mondata. És még mindig ott kocogtatott lábán az az álhatatos láb. Mi lenne, ha másról beszélnénk? Vetette oda mérgesen az ügyvéd, akivel alaposan leitta magát.